egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 188. dicséretünkkel kezdjük Isten tiszteletünket e pünkösd ünnepében. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 329. második versét énekeljük. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves gyülekezet, akkor a keresztelőről beszélgettem a szülőkkel, akkor mindig elmondom azt, hogy a gyermek keresztségnél ugye a keresztelést követni kell a tanításnak, és hogy ez milyen kötelességeket ró a szülőkre, és hát erre fogadalmat tesznek az úrasztala előtt, aztán utána jutott eszembe, mert azt is meg kéne mondani, hogy mit tanítsanak. Mert hát ez világos dolog, Persze, hogy rendelkezésre áll nagyon sok minden, gyermekeknek való könyvek, akár nálunk is, meg az óvodába, iskolába, hittan, tehát mindenféle források vannak, de hát azért mégis jó ezt összefoglalni nagyon egyszerűen, hogy mi volna az, amit meg kell mindenképpen úgy gondolom tanítani egy gyermeknek, és ezt vigye el magával az életbe, és három dolgot gondolok, hogy meg kell tanítani. A legjobb azt, ha épp a szülő, ha az édesanyja tanítja, és persze besegítenek mindnyájan, akik gyermekért felelősek. Én azt gondolom, hogy az első az, hogy a gyermek tanuljon meg imádkozni. De ezt szépen lehet, megvannak a gyermekimádságok, kötött szövegek, ugye soha életében nem felejti el azt, amikor kis gyermekként az anyja után mondta szépen este, én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám. És amíg alszom, vigyázz rám. Milyen fontos ezt a gyereknek tudni. Persze nem kell így maradni, majd mikor már doktorált, még mindig a én Istenem, jó Istenemet mondja, de el kell indítani az úton. A második dolog, hogy mit tanuljon meg énekelni. Az éneklés az talán a legfontosabb, ha lehet ezt mondani, mert amit az ember énekelve tanul meg, az még kevésbé felejti el, és hogy az ének az tulajdonképpen a léleknek a frissítése, a jó kedve, és én azt gondolom, hogy miközben ugye megtanul majd sok mindent az iskolába, népdalokat, egyebeket, aztán mindenféle ilyen egyéb ugye, énekeket a rádióból, meg a lemezekről, de azt gondolom, hogy amit megtanítunk szintén kisgyermekkorba, az vele fog maradni. És a harmadik, hogy tanuljon meg fontos bibliai történeteket, néhány fontos igét, a bibliai mondásokat, legalább a 10 parancsolatot és néhány olyan részt, amit szintén nem csak, hogy illik tudni, hanem ezek nagyon fontos útmutatók, iránymutatók. Mert mit fognak ezek jelenteni? Mondta, az ének megvidámítja a lelket, és kifejezi a hálánkat, és persze a bánatunkat is. Az az ember, aki örül, az akkor tud igazán örülni, ha énekel, ha szomorú, ha gyászol, ha bánata van, akkor tud igazán gyászolni, szintén, ha énekel, ha kifejezi, kimondja. A második, ugye, az, hogy az imádság, ugye, megtanítani azt, hogy csak csendben lehet az Istenre figyelni. És ha komolyan veszem ezt, akkor olyan lesz számomra, mint egy folytonos erőforrás, amelyik mindig meg fog engem erősíteni. És megtanít az alázatra, megtanít arra, hogy nem minden jár, hanem kérni kell a dolgokat, az igazán fontos dolgokat. És a harmadik pedig, hogy a Biblia ismeret, a törvénynek az ismerete, nagy igék ismeret, ezek eligazítanak, segítenek élet elágazásaiban, abban, hogy döntenem kell, és akkor milyen jól jön egy igazi, fontos életet jelentő ige, nem beszélve arra, hogy ki kell alakítani az értékrendjét, mi a jó és mi a rossz, ebben fel kell nőnie, és meg kell tudni ítélnie. Ha ezeket mind megkapja, akkor még nem azt mondtam, hogy ez mindig így lesz, de beletettük az ő kis kosarába, vagy tarisznyájába azt az útravalót, amihez oda fog tudni nyúlni, és legalábbis a háttérben imádkozva is, aggódva akár, és örülve a gyermekemnek, tudom, hogy jó úton jár. Hát azt gondolom, hogy ez az, amit itt nekünk most meg kell tanulni, és vagy fogadalmat kell rá tenni, és próbáljuk meg megvalósítani, lehet hozzá segítséget kérni, és el lehet indulni ezen az úton. Hogy ez így lehessen, most sor kerül a szülők és keresztszülők fogadalomtételére. Kérem szépen, hogy álljunk fel. A szülő keresztülőket, gyermeket kérném, hogy ide tessenek előre jönni, úrasztala elé, ide nyugodtan, csak jöjjenek szépen egy sorba, úgy. Úgy, annyira, hogy elférjek, mert arra fogok jönni, egy picit már úgy köszönöm. Így van. És akkor megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak. Feleljék, akarjuk. Te is akarod, főnök? Akkor mondjad. Helyes. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek ezeket a gyermekeket, hogy majd egykor ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember, ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, megköszönjük néked ezt az órát, megköszönjük most ezeket a gyermekeket, akik a reménységet képviselik mindig családban, a gyülekezetben, a mi népünk számára. És hadd könyörögjünk most érettük, könyörögjünk az ő életútjukért, könyörögjünk azokért, akik nevelik őket, akik vigyáznak rá, akik szeretettel körülveszik, és mindenek előtt könyörögjünk a te gondviselő, megváltó szeretetedért. Légy ott velük, kísérd az ő útjukon, vezesd azt, hogy megtalálják, ami nékik rendeltetett, hogy abban kibontakozhassanak, hogy abban teljességre juthassanak. Így áld meg őket, és a te ígéreted szerint pecsételd el magadnak őket. Amen. Akkor most kérném tisztelettel a kicsit nagyobb. Úgy, csak nevét kérném szépen. Ferenc Benedek, szerintem így hanyat lesz, hogy jobb, mert ne pánikolj picit. Úgy, Ferenc Benedek, intégezett keresztellek az atyának, a fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Jól van, meg lehet törülni. Na, főnök, a kis fejed előre hajtod, és a neved mondod. Tamás, jó, most hajt előre. Tamás, intégezett keresztellek az atyának, a fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Köszönöm szépen. Mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztszüleiknek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagjai, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. És kérem szépen, hogy forduljunk a gyülekezet felé. Úgy. És a gyülekezet áldásaként énekeljük a 131. Zsoltár 3. versét. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, és a 370. dicséretünket énekeljük, pünkösdi éneket, jövel, Szentlélek, Úristen! ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, az Ezékiel próféta könyve 37. részének első 14 versében. A gyülekezet az igét ülve hallgassa.
Izrael feltámadása. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letűn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala. És átvitt engem azok mellett körös körül, és ímé felette sok vala a völgy színén, és ímé igen megszáradtak vala. És mondanékem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondék, Uram Isten, te tudod. És mondanékem, profétálj a tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek. Ímé én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek, és adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én profétálék, amint parancsolva valanékem. És mikor profétálék, lőnzúgás és ímezörgés, és egybe temetének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez. És látám, és ímé inakvalának rajtok, és hús nevekedett, és felül bőrborította be őket, de lélek nem valamék bennük. És mondanékem, profétálj a léleknek, profétálj embernek fia, és mondjad a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettetekbe, hogy megéledjenek. És profétálék, amint parancsolá, és beléjük méne a lélek, s megéledének, s állanak lábaikra, felette igen nagy sereg. És mondanékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza, ímé ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk. Kivágattunk. Annak okáért profétálj és mondjad nékik. Így szól az Úristen, ímé én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból én népem, s beviszlek titeket Izrael földére, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból én népem. És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem. Ezt mondja az Úristen.
Isten tegye áldottá az igét, szívünk befogadását, csendesedjünk el is, imádkozzunk. Urunk Istenünk, megköszönjük néked, hogy szép pünkösdnek napját a templomban ünnepelhetjük, és könyörgünk azért, hogy a te ígéreteid most is teljesedjenek be, mert amire szükségünk van egyedül, az a te szent lelked, a felülről való erő és bölcsesség, mert a magunkéval nem sikerül sokra menni, és most megüresedve, sőt kiürülve és kiégve sokszor jövünk most te hozzád, és várjuk a te áldásodat, az életet, a felülről való erősséget, igét, mindazt, ami az élethez szükséges, mégpedig első soron minden más csak utána jön. Így kérünk most téged, hogy a helyes sorrendben álljunk elédbe üres kézzel, és kérjük, ami számunkra szükséges. Légy itt, és áld meg az igét, áld meg az igének minden lehetséges megjelenését, annak a gazdagságnak, ami most itt előttünk van, terített asztal, az írott ige, a hirdetett ige, hogy ne holt emberi szavak, ne csontok legyenek, hanem maga az élet. Így kérünk téged, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket, gyertek csak. Na, nyomuljatok, csak nyomuljatok. Erre, gyere, erre, Tica, erre. Ne féljetek, gyertek ki nyugodtan. Ide is gyertek erre az oldalra, hogy elbillen a templom. Úgy, is kezedet. Úgy fog megbátran, gyere te is, főnök, te főleg. Gyertek oda, és fogjátok meg egymás kezét. Nagyon jó. Kicsit húzoljatok széjjelebb, ilyen kör alakba, hogy mindenki lásson. Azaz, azaz, futás. Jól van. Meg vagyunk. Kis kezedet add oda, fogd meg neki nyugodtan. Add csak oda, bátran, úgy, jól van. Na, hát akkor most egy jó nagyot köszönünk. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Most elhatároztam, hogy ma egy kis szintan tanulunk. Mert ugye pünköskor már lehet az iskolában is tanultátok, hogy az óvodában hogy kezdődik az ének. Piros pünkösd napján. Miért piros a pünkösd? Hát kérem, a piros minek a színe? Na én megmondom. Nyilván a tűznek, az életnek, igaz? Ezért van az, mikor egy újszülött megszületik, jobb helyeken egy piros szalagot kötnek a kezére. És ezt kívánják neki, hogy hosszú ideig éljen. Hát vannak persze más színek is. A kék, ki tudja, hogy a kék minek a színe? A városi gyerek már nem látta, igaz? Már évek óta. Hát milyen színű az ég? Kék, igen, kék, az kék. Úgy van, az az égnek a színe, ugye? Tudjuk, hogy a katolikus templomokban sok kék van, de jobb református templomokban is van. Minden kékre festenek a karzatot, a padokat. És megmondom nektek, hogy hogy hívják ezt, hogy milyen kék. Úgy hívják, hogy Calvin kék. Milyen kék? Calvin kék. Jó, jegyezd meg, Hollandiában minden templom belseje Calvin kék. Na, az arany, hát az már eléggé kitalálható, ugye? Az a, mi? Az a dicsőség, a menny. Ugye? Ha milyen ruhába fogsz járni a mennybe? Ha? Aranyba, igaz? Alig várod. Na de kérem szépen, a sárga, az érdekes szín, az közel van az aranyhoz, mégse jó. Ugye úgy szokták mondani, hogy elfogta a sárga irigység. Hát mikor meglátom azt a sok arany dicsős, és nekem nem jutott, akkor elsárgulok, igaz? Nem jó szín a sárga. Na még egyet kérdezek, hogy kettőt, a zöld, megmondom, hát a fűnek is reménység szerint, a zöld a remény. És van még egy szép szín, a barna. A barna a föld, meg az anya, az is a meleg barna szín, tudod? Milyen szint nem mondtam még? Fekete. Na, az minek a színe? De csak tudjuk. Na. Hát, hogy ászol.
A rosszaság.
A rosszaság. Gratulálok. A sötét. Bizony. Gratulálok. Teljesen teli találat. Ez egy igen komoly teológiai meglátás volt. Így van a sötét, meg a gyász. És bizony Magyarországon nem is volt divat. Az osztrákok hozták be. Ugye? Csak jól tudjuk. Van ennek ilyen felhangja is, mert a fehér, az pedig, látom szép, fehér a tisztaság, de tudjátok még az, hogy sok helyen Erdélyben még a fehér a gyásznak is, azért nem ismerték a feketét. Na de hát minden esetre tudjuk meg, hogy ez egy szép fekete, ugyanakkor elegáns is, ugye, ünnepi is. Szép fehér ingel hozzá, vagy valamivel. Na, hát ennyi szint tudtam most hirtelen erő. Varázsolni. Az ezüst, az még kimaradt. Hát már akinek van még a fején egy kis ezüst, ugye, azt tudjuk már, hogy idősödik, bölcsül, ugye, az az ezüst. Na, ezt jól megjegyeztétek magatokba, hogy milyen színek vannak, és mit jelentenek ezek a színek, és most menjetek nyugodtan el játszani, illetve meghallgatni a kis vasárpiskai tanítást, és aztán érezzétek jól magatokat. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen, menjetek bátran, és nyugodtan oda menjetek, ott a Zsuzsa néni után, ne féljetek. Oda bementek, és ott fog veletek foglalkozni, játszatok, úgy van, ne féljetek. Bátran menjél, menjetek, csak bátran. Ne, menjél. Azaz, menjél csak bátran, jól van. Készülődünk az igehirdetésre a 166. dicséretünkkel. Úrunk Jézus, fordulj hozzánk!
Köszönjük szépen!
Istennek igéjét olvasom, az Ezékiel könyve 37. részéből, 3., 4., 5., 6. és 7. versek. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó Uram, te tudod, akkor ezt mondta nekem, prófétálja csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét, és így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni, inakat adok rátok, húst rakok rátok, beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ha valaki járt már a Mohácsi Emlékparkban, akkor az részese lesz annak a különös élménynek, amit alig, ha nem csak ott lehet átélni. Az elesett vitézeknek a tömegsírjai vannak emlékhelyé berendezve, és hallatlan beszédes tanúja ez az egész park egy nemzeti tragédiának, hogy szinte megelevenedik a történelem, amikor belemegyünk, és ott vagyunk a sűrűjébe, és ezt csak megelevenedik majdnem, hogy látomásszerűen mindaz, ami ott történt. Átéljük, ugye, amit a költő mond, hogy egy sírthol egy nemzet süllyed el, ugye, látjuk ott, és ott vagyunk, különös merengő kérdésekkel szoktam, amikor odajutok körbe járni az egész teret, nagyon szép faragásokkal és mindennel, tehát különleges élmény. Ez jutott eszembe, amikor az ezékieli látomást olvastam, mégis inkább ellenpontként hoztam ide, mert ugye Ezékiel a temetetlen csontok völgyében jár, és ezt mondja, hogy már nagyon szárazak voltak, a nagy vereség, a rettentő ítélet és a fogságra elhurcolt nép nyomorúságában, ez lett az Isten népéből. És az ókori ember számára nincs is borzasztóbb dolog, mint temetetlenül maradni, ugye a görög dráma is ezt dolgozza fel, és itt egy egész népről van szó, ez a halálvölgye, ahol nincs tovább. De ott bolyong ezek között a össze-vissza dobált halmok között, ahol még holtában is megalázták a népét, megszégyenítették, hiszen nem csak, hogy nem temették el, de ez még egy külön műsora volt a megszállóknak, hogy a
csontokat is szétdobálták. És abban az a kevés ember, aki megmaradt, az is fogságban volt, ezt a sírató éneket énekelték, hogy elszáradtak csontjaink, és elveszett reménységünk. De vége van. Mert ugye a tisztes temetés, mind az emlékparkban, és az azt jelenti, hogy van emlékezés. Van hova menni, és 450 év után mennek oda az emberek, az azt jelenti, hogy van folytatás, van történelem, nemzeti zarándok helyé lett egy teljesen más helyzet ez. Az ezékieli látomás az arról szól, hogy nincs már, aki összeszedje a csontokat, és eltemesse, ezért ott hiába mereng azon, hogy régi dicsőségünk hol késel régi homályban, az ő letentő bolyongása közt már nem kíván semmit. Egyet érez, amit a Károli szöveg mondott ilyen szépen, hogy kezdődik az egész, hogy lőn rajtam az Úr keze. Az Úrnak a keze van rajtam, ami azt jelenti, hogy elragadta, de az bizony nem kis teher is, szembesülni azzal a valósággal, azzal a helyzettel. És ekkor az Úr tesz fel egy kérdést. Életre kelnek-e még ezek a csontok? Micsoda kérdés ez? Ezékiel pontosan tudja, hogy az Isten ítélete ment végbe, és azt is tudja, hogy a kis népeknek, a nagy monstrumok mellett bizony nincs történelmi igazságszolgáltatás. A történelem síkján az a válasz, hogy nincs soha többé, nem kelnek életre. És ezért értett a történelem, ez ha valaki elolvassa a könyvét, de ha lehet így mondani, idézőjelesen értett az Istenhez is, azért volt a legnagyobbak közt. És ezért válaszol erre a kérdésre, egy nagyon érdekes ez a kérdés tulajdonképpen, hogy Uram, Te tudod. Megelevenedhet-e a nép, amelynek a csontjai kiszáradtak? Ugye a bibliai gondolkodásban a csont az a belső tartást is jelenti, nem csak valami, hát ilyen váz, a belső erő jelenti. Ugye Jeremiás panaszkodik próféta, hogy szólnia kell, akkor is, ha nem akar, mert csak baj lesz belőle, és azt mondja, hogy perzselő tűzzé vált szívembe, csontjaimba van rekesztve. Nem tudom önmagamat megtagadni, bennem van, azt csak ezt tudom adni. Aztán a 32. Zsoltár, nagyon ismert bűnbánati Zsoltár, míg hallgattam, tehát elhallgattam a bűneimet, kiszáradtak a csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett az Úr keze. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, megváltozott az egész lelki helyzet, ha valahol, hát most itt van az aktualitása, éppen az Úr asztalánál. De ebben a száraz csontsivatagban nincs már, aki panaszkodjon. És a proféta mégsem az emberileg jogos választ adja, hanem visszaadja a kérdést az Úrnak, mert csak tőle jöhet válasz is. Azt mondja, hogy te tudod, Uram, és aztán az Isten válasza jön egy parancs formájában, teljesen megdöbbentő, értelmetlennek tűnő válasz, hiszen a történelem már megadta a választ, és itt kell nekünk valamit megértenünk, nagyon fontos, hogy a keresztény hit az nem ott végződik, ahol a történelmi tapasztalat. Nem ott végződik, ahol a mi valóságunk határa van, hanem a történelem Uránál végződik, és ez egy óriási különbség. Most ebben nem mélyedünk el, ami benne van a levegőben. És az ő válasza az egészen más, mit mond a prófétának? Hirdes igét a száraz csontoknak. Gondoljuk meg ezt, hogy micsoda misszió ez, csontoknak prédikálni. Most már jobban lefordítva a mi világunkra és nyelvünkre, hogy egy tartását, belső tartalmát elvesztett, vagy egyre jobban elvesztő világban, amelyik a hitnek a szempontjából nyugodtan mondhatjuk, hogy egy csonttemető, ennek a világnak prédikálni kell, amelyikben az életben maradottak, ugye merengenek a múlton, vagy sirató éneket mondanak, hogy elszáradtak csontjaink, elveszett reménységünk, végünk van. És ebben a világban, egy ilyen helyzetben ez a parancs, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. És ez is megszégyenítő egy kicsit a keresztény ember számára, hogy hol van a határa a missziónak, amikor azt mondjuk, hogy már nem érdemes, vagy ezt már nem érdemes tovább mondani, itt vagy ott vagy csinálni. Hát azt mondja az írás, hogy prédikálja megszáradt. Nem csak úgy, csak megszáradt a teljesen száraz csontoknak. És ebben a szürreálisnak mondható látomásban a halál kezéből a kivétetik az ige által az ő zsákmánya. És profétál Ezékiel a megelevenedésről, az életről, és ugye azt halljuk, hogy nagy zaj és zörgés támad, és ebben a káoszban, ebben a félelmetes káoszban egyszer csak rend támad, megtalálják egymást a csontok, az illeszkedő részek, és aztán lassan ugye épül húsvér emberré a száraz csont, és felhatalmazást kap Ezékiel arra, hogy hívja a lelket, amely életet ad az újonnan alkotott testeknek. Ez egy teremtés történet, az Isten teremtő, igéje teremtő, szent lelke munkálkodik a csontok közt, és élet lesz, új teremtés lesz. A sírokat is megnyitó Isten szól bele ebbe a véghelyzetbe, ebben a reményeitől megfosztott, múltjától, jövőjétől lemondott, megfosztott népnek az életébe. Tehát meg kell születnie a reménységnek egy valóságos nemzet halál után, hiszen nincs ország, a maradék fogságban van szétszórva, és jó ezt nekünk látnunk, hogy húsvét után vagyunk, és mondhatni, hogy a megnyitott sír korszakában is egyben, hogy hozzam be ide ezt a kategóriát, annak a történelmében élünk, és a keresztény reménység az nem igazságot kér, nem egy újra írt és kijavított történelmet kér, mert mit kezdenének vele a kiszáradt lelkek, hanem az Isten teremtő szent lelkét kéri, a Krisztus lelkét kéri. Az Isten igéje és szent lelke újjá teremti, és megeleveníti még a csontá száradt lelkeket is, a reményét elvesztett életeket is. Mert az ige épít, és a lélek elevenné tesz, és ott van jövő, egy sóhajtozó, múltját sirató népnek, reménységet, tartást ad, belső szilárdságot. És ott lehet újra letelepedni a saját földjén. Ugye ezt mondja, hogy letelepítelek benneteket a saját földeteken. Megelevedni, és azt jelenti, hogy akkor tudja a saját földjét visszavenni, újra életet teremteni rajta, és élni benne. Bizony gyakran nem vagyunk a saját földünkön, bizony gyakran még az egyház sem. Ez a nagy ígéret, hogy megelevenítelek benneteket, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Mit ért ez alatt? Azt érti ez alatt, hogy a lélek és csontszárító szellemi viharokban és történelmi kataklizmákban újra, ahol megfosztanak, mint a húst lefossza rólunk a múltunkat, az őseinktől örökölt hitünket, vallásunkat, kultúránkat, ugye drámai látomások szólnak arról, hogy mi fog bekövetkezni rövidesen, és így tovább, nem akarom ezt részletezni, az ige az arról beszél, hogy az Isten lelke kész kiáradni a próféta hívására. Jövel teremtő szent lélek, kiszáradt léleke valódi, mély, gyökerű reménység nélkül nem lehet építkezni, ahol nem szégyellik az Isten igéjét szólni, az Úr lelkének ajándékait kérni, ott van, ott lesz élet, még ebben a lélektelen világban is. És ezen a pünkösdön az ige azt a reménységet tette hangsúlyossá, hogy ez csak felülről lehet kapni, és éppen ezért különös hangsúly esik most a sákramentumnak a megelevenítő, de bűnbocsátára gondolunk a 32. Zsoltára, de hogy néked bűnödött bevallám, mondja az ének, ugye azonnal megelevenedtem, és a nyomorult csontok, a kiszáradt élet újra él, hiszen a keresztény emberek közösség ez a halálból kiszakítottak, és megelevenítette közössége, ahogy ezt ugye Pál olyan szépen mondja a római levélben, megtanultuk, hogy ugye eltemettettünk vele együtt a halálba, hogy aztán feltámadjunk az új életre. Akik átélték az ige megelevenítő hatását, az új élet erejét, legyen számunkra a pünkösdi evangélium figyelmeztetés és ajándék, és az új erők, az új remények forrása, hogy az új utak éve, ugye, hogy idehozzam, az ne valamilyen bolyongássá váljon, hogy megyünk, és úgy jó volna meg, ha megelevenedne, hanem legyen világos, járjunk a sírból kihozott Úrnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak a nyomában, az ő vezetése alatt, és teljesedjünk be a saját földünkön, az Isten áldásával, ajándékaival, és így vegyük az Istennek kegyelmét és irgalmát ezen az ünnepen és egész esztendőben. Amen. A 443. énekünk első versét énekeljük, lelkem adj dolgot magadnak. Hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, ahogy ezt előnkbe adja Pál apostol az első korintusi levél 11. részében a következő képpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adott, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált, ezt mondva, e pohár, amaz új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban,
megrendülve és megszomorodva, és ugyanakkor reménységgel telve hallgattuk az ígét, hogy bizony nagyon sokszor magunk is kiszáradt csont vagyunk. Eltakargatjuk mindazokat a dolgokat, amiket szégyellünk előtted és a világ előtt, és nem tudunk szabadulni tőlük, és elszívják az élet erőinket, elszívják a kedvünket. Hadd könyörögjünk most azért, hogy úgy tudjunk elődbe állni, kérve a te megtisztító szent lelkednek tűzét, és kérve a te gyógyító, vigasztaló lelkedet, és kérve a te lelkedet, amelyek minden ajándéka megtölt bennünket, és a jövendőre irányítja a tekintetünket, csak akkor lehetséges, ha valóban meg tudjuk üresíteni magunkat, ha megvalljuk néked, és kimondjuk előtted azt, hogy hányszor vétkeztünk gondolatban, számát sem tudjuk, Urunk, csak azt tudjuk, hogy te mindent hallasz és mindent tudsz. És megvalljuk néked, hogy nagyon sok szavunk van, mondatunk, amik azóta is végzik a romboló hatásukat, hogy kimondtuk, és bánjuk ezt most előtted, Urunk. Megvalljuk azokat a tetteinket, cselekedeteinket is, amelyeket nem kellett volna megtennünk, és megvalljuk néked kiváltképpen a mulasztásainkat, amikor elmulasztottunk egy szót, egy mozdulatot, egy gesztust pedig azzal, mennyi mindent jóvá tehettünk volna. És most itt állunk, és megvalljuk néked a mi csődjeinket, nyomorúságainkat, mégis tudva azt, hogy te kegyelmes Isten vagy, aki megújítasz, újjáteremtesz bennünket, kézen fogva kihozol saját csapdáinkból, nyomorúságainkból, így kérünk, hogy áld meg az úrvacsorázásunkat, hitvallásunkat, és a te kegyelme szereteteddel bocsáss meg nekünk. Amen. Hallottuk és megvallottuk bűneinket, most pedig magunkat megalázva együtt fennhangon mondjuk el bűnbánó imádságunkat. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szereteim, bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek, ahogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és aki elkészítette magát a úrvacsora vételre, az járuljon az asztalhoz. A úrvacsora alatt a 213-as éneket énekeljük, aztán a 23-ast, vagy 459, 460 szükség szerint, ahogy jönnek a többiek is, tehát 213. Mindenható Úristen! Van egy kis kommunikációs nehézség, túl sok a mikrofon.
Akkor keressük ki a 213-as énekünket, és énekeljük: mindenható Úristen, mi bűnös emberek.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek, gyónást és vallást teszünk, mi
223. énekünkkel folytatjuk.
Szeretett testvéreim, így szereztem Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele az első keresztények, az apostolok, hitvalló őseink és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hagyd kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig meghajtjuk a fejünket hálaadással eképpen. Urunk Istenünk, megköszönjük néked ezt a mai délelőttöt. Megköszönjük azt, hogy jelen voltál. Megköszönjük azt, hogy nyilvánvalóan és titokzatosan munkálsz bennünk. És köszönjük, hogy ennek most sok-sok jelét megtapasztaltuk, amikor megszólítottál bennünket az igében, megszólítottál bennünket a sákramentumban, megszólítottál bennünket az énekben, és személyesen és egyen-egyenként a nevünkön szólítottál. Köszönjük, hogy számon tartasz bennünket, köszönjük, hogy amíg a te színed előtt vagyunk, addig élünk. Tarts meg bennünket ebben, légy velünk, hagyj könyörögjünk most különösképpen ennek a szép és egyre felderülőbb napnak a kezdetén azokért, akik szomorúak, akiknek elsötétült az ég, akik gyászolnak, hogy vigasztald meg őket, légy ott mellettük, erősíts meg őket, adj mellé olyanokat, akik megtalálják a megfelelő, a helyes szavakat és gesztusokat, és vigasztalj meg mindnyájunkat, mert rászorulunk, gyógyíts meg a betegjeinket, mutasd meg a helyes utat, mikor terveket szövünk és döntünk, és légy velünk minden napon, te kegyelmed, irgalmad, atyai szereteted által. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Előre is mondanám, hogy sok minden van, ezért amit adunk a kiáratnál, emlékeztetőt, azt is fogadjuk el, és vigyünk magunkkal. Mindenek előtt egy pillanat meg kell találnom a hirdetést. Vagy megvan, vagy nincs. Jó, köszönöm. Lehet, hogy mit hiába hagytam. Hirdetem azt, hogy holnap is istentisztelet úrvacsora van, pünkösd második napján, és Husztos Tibor nagytiszteletű úr, imáron nyugalmazott lelkipásztor fog prédikálni. Őt azt hiszem, hogy sokan ismerik, akik rendszeres erdélyjárók, Pánfi Hunyadról ment nyugdíjba, és most itt a Mező utcában laktak, most már folyamatosan, úgyhogy örülünk, hogy itt van közöttünk a nagytiszteletű asszony is, de őt most nem nagyon látom. Ott van, igen, kedves, nem szereti az előrülést, de azért elő van a szívünkbe, úgyhogy megismerik őt. Hirdetem azt, hogy a kedden biblióra van, szerdán megvan a babamama kör, a konfirmációt is megtartjuk egy órakor, nyugdíjasok bibliaóráját szintén, és gyülekezeti foci a Sósborászatiban. Csütörtökön biblióra van, pénteken konfirmáció, jöjjenek a gyerekek, mert az utolsó órák vannak, és szombaton délelőtt 10-kor majd a gondnok úr ezt hirdeti, és ennek van is egy ilyen kis papírja, plakátja, ezt a kiáratnál osztjuk, jótékonysági koncert lesz itt délelőtt, tehát szombat délelőtt 10-kor, azért délelőtt 10-kor, mert a művészek, akik ezen részt vesznek, nem tudnak másképpen eljönni.
néhány a többek közt, ugye itt lesz Eperjes Károly és mások, tehát érdemes eljönni. Ez nem koncert, nem jótékonysági előadás zenével is, meg szavalatokkal, prózával. És hirdetem azt, hogy este pedig ne feledkezzünk el, 6 órakor vespera van, ez fontos, hogy vespera van, mert másnap Szent Háromság vasárnap van, amit én szeretném, hogyha olyan nyomatékkal ünnepelnénk, mint a többi ünnepet. És ez a vasárnap egyben a tanévzáró és óvodai kibocsátózás, és egy mozgalmas istentisztelet lesz. Azok az óvodások, akik kimennek az idén már az óvodánkból, némelyik akár 4 év után is, de most elbúcsúzik tőlünk, és mennek tovább az általános iskolába. A mai istentiszteleten megkereszteltük Kézsmárki Ferenc Benedeket, Sas Irén Mária és Kézsmárki Ferenc Zsolt gyermekét, valamint Szabados Tamás Ferencet, Horváth Erzsébet és Szabados Tamás fiát. Isten áldását kérjük a családokra, és mindenkoron szeretettel várjuk őket, otthon legyenek a mi közösségünkben. Az elmúlt héten álltunk meg Rabatal mellett, és utolsó útjára kísértük ki Vitális Jánost 75 éves korában. Az igét Titus 2.11 alapján hirdettük, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, Isten lelke vigasztalja meg a megszomorodott szíveket, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk őket. Szombaton fogadnak egymásnak örök hűsége Simon Gabriella és Ürmös László, Isten áldását kérjük az ő házasságukra. Tegnap pedig, de majd ezt a gondnok úr elmondja, volt egy esküvő. Mai Isten tiszteletben Pap Anett testvérünk végezte az igeolvasás szolgálatát.
Kedves testvérek, én is szeretnék külön köszönteni minden olyan vendégünket, aki most jár itt először, és reméljük, hogy nem vendég lesz hamarosan, hanem otthon érzi magát. Tehát ugye tegnapi nagy események sorába tartozott, hogy Klein József és Zsuzsa 50 éves házasságuk alkalmából megerősítették fogadalmukat itt a templomba. Kívánom, hogy minél többen élhessük át ezt a lehetőséget. Tegnap... Tessék?
25-tel már lehet jönni.
Jó, igen. 25-tel már lehet jönni. Igen, 25-nél, aki 25-nél tart, az már jöhet. Tehát tegnap ezen a nagy eseményen kívül a gyülekezetünk kórusa és a Mozárt ifjúsági zenekar adott koncertet az orgonajavítás javára. Köszönjük ezt az élményt, és az orgona felújítását továbbra is lehet a CD kórus CD-jének a megvásárlásával támogatni az iratterjesztésbe. Lesz egy előadás, ugye, amiről már nagy tisztelt úr beszélt, 10 órakor Tengőd javára Farkas Balázs testvérünk szervezi, és a kijáratnál erről bővebb tájékoztatást is lehet találni részletesebb programmal. Illetve szintén a héten, május 31-én, csütörtökön 7:30-kor Tamási Áron Tündöklő Jeromos című darabját adják elő a budai ciszterci Szent Imre Gimnázium diák színpada. Talán voltak néhányan ott a gyülekezetből is, akkor, amikor a Szent Imre templomban a gazdagréti református templom javára volt egy koncert Sebestyén Márta és barátai közeműködésével. Hát most adjuk ezt a látogatást vissza. A havonta egyszer tartunk imaközösséget, ugye ez a múlt héten volt, hogy készüljünk arra, hogy júniusban is lesz imaközösség, és addig is imádkozunk a Rózsakerti Demjén István református általános iskoláért. A hittantábor július 1-e és 6-a között Mátraházán lesz. Ábrám Angéla hitoktatónál és Jani Marian diakónusnál lehet jelentkezni, tehát Marian itt van, nála lehet jelentkezni gyerekenként 5000 forint előleggel, illetve ne felejtsük el, gyülekezeti nyári tábor július 23-28 között Berekfürdőn lesz, tehát azt az élményt se hagyjuk ki, és oda is várunk mindenkit szeretettel. Pap Tamásnál lehet jelentkezni, de nálam is lehet, és akinek esetleg anyagi gondokat jelent, akkor az is szóljon nyugodtan, és megoldjuk, ne maradjon ki senki emiatt. Rosszul halló testvéreink kezdeményezték a hangszórók cseréjét, erre a célra is indítottunk adakozást. és ezt is lehet a pénztárnál megtenni. Továbbra is tart a Halacsk óvodába a felnőtt néptánc oktatás, illetve továbbra is várjuk azokat, akik szeretnének a gyülekezeti látogató szolgálatba bekapcsolódni. Aki most volt először, neki is ajánljuk az iratterjesztésbe a gyülekezet történetét ismertető kis füzetet, amit Demjén István templomépítő lelkész írt. És végül, de nem utolsó sorba, most már kezd hosszabb távon jó idő lenni, úgyhogy indul a póló szezon, vegyük igénybe a gyülekezeti pólókat, amik a kiáratnál kaphatók, és ha valakinél most éppen nincsen pénz, akkor ezt megbeszélheti a Szalontai Károly testvérünkkel, elő lehet jegyezni a jövő hétre, és így is akkor gyorsabbak a dolgok. És hát látszik ez a sárga füzet a kezünkbe, ez azért van, mert Kavonai Gyöngyi testvérünknek köszönhetően elkészült a hírlevél, pünkösdi hírlevél. Ezt is kérem a testvéreket, hogy vigyék el és olvasgassák, vigyék a jó hírét azoknak is, akik esetleg most nincsenek itt. Illetve van egy külön papír, amin az összes hirdetés rajta van, nem olvastam föl mindent, kíméljük az időt. Tehát ezt a papírt is nyugodtan el lehet vinni, és akkor a heti programot láthatjuk. Mindenkinek további áldott ünnepet kívánok!
Miközben kikeressük a 377. éneket, sok gyermekes szülő is volt itt, tehát hagy ajánljam, hogy örömhírt lehet vinni, és az a kisgyermekeknek pont jó a különböző kis rajzokkal, történetekkel. Tehát 377-es. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká, és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Áldás békesség.